Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi ünnepünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Jöjjetek testvérek, üresítsük meg szívünket, alázzuk meg magunkat, ami Urunk Istenünk előtt, imádkozzunk hozzá. Édes drága Atyám, Krisztus által, Te, aki örök világosság vagy, Te, aki örök szeretet vagy, életnek és halálnak fejedelme egyaránt, hozzád jövünk. Hozzád jövünk egyetlen menedékként, Te vagy egyetlen oltalmunk, hiszen csapdos körülöttünk a világ, oly sok minden öröm és bánat ér bennünket. Születnek emberek és elmennek emberek, a hiány pedig itt marad a szívünkbe. Azt szeretnénk, hogy most bőjt főn, Te légy az, aki betöltöd a mi hiányosságainkat. Te töltsd be a mi szeretetlenségeinket. Lásd meg azt, hogy az elmúlt héten hányszor botoltunk abba bele, hogy nem tekintettünk és nem figyeltünk úgy egymásra, ahogy Te szeretted volna, hanem elfelejtettük azt, hogy Te miként és milyen szeretettel jöttél hozzánk, a Te fiadnak keresztjét, mely tündököl és mely fényeskedik évezredeken keresztül. Kérünk Téged, juttasd mindezt eszünkbe. Juttasd eszünkbe, hogy hol vagyunk, hogy kik vagyunk, hogy a Te szeretteid vagyunk, hogy Te tőled jövünk és Te hozzád megyünk, és amikor szűkölködünk, avagy bővölködünk, akkor is a Tieid vagyunk, és hogy így figyeljünk rád. Ezért kérünk Téged, tisztíts meg most minket. Tisztíts meg minket teljesen, legyen a mi lelkünk fehér, mint a hó a Te lelked által, hogy valódi szeretetet, valódi erőt és valódi bölcsességet nyerhessünk, igaz vigasztalást erre a világra és a következőre. Krisztusért kérünk, így szenteld meg magadat mi rajtunk, ragyogtasd fel, hát ez igazságodat, ami szívünkben, nyerjünk abból békét és szeretetet. Szent fiadért kérünk, Urunk, hallgass meg minket a Krisztusért, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy mi e gonosz világba ne beleragadjunk, ha nem tudjuk rád tekinteni, tudjunk előre nézni, és tudjunk így nyugodalmat szerezni. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amint az írva található Mózesnek első könyvében. Mózes első könyvének harmadik fejezetéből olvasom az igét testvérek. A harmadik fejezet 7., 8., 9. és 10. verszakaiból. Így szól hozzánk az ige. Hogy miként szól hozzánk az írott és a hirdetett ige, keresztényi alázattal helyünket elfoglalva hallgassuk. Istenek igéjét olvasom Mózes első könyvéből, annak harmadik fejezetéből, a 7., 8., 9. és 10. verszakokat. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és azt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Amen. Szeretett testvérek, az örök történet. Az örök történet valamiért éppen bőjtben tündököl elénk, hiszen ez minden bőjtnek a kezdete, és minden bőjtnek a forrása. Persze, amikor mi bőjtről beszélünk, akkor Mindig azon gondolkozunk, hogy mit kéne, hogy elhagyjunk, vagy hogy valaki másnak mit kéne, hogy elhagyjon. Igazából én most nem erről szeretnék beszélni, hanem egy rövid történetként hagyd mondjak el nektek egy érdekes sztorit, vagy egy érdekes eseményt a Bőtről úgy általában is. Utána pedig szeretném, hogyha kicsit végigvennénk ezt a bujkálós történetet, hogy hova bújunk és miként bújunk, de Bőtről általában az ember ugye úgy gondolkodik, hogy valamit el kéne, hogy hagyjon, valamit nem kéne, hogy megtegyen, és érdekes módon nagyon jól meg tudjuk mondani, hogy a másik mit hagyjon el, ugye? Kiváló ötleteink vannak azzal kapcsolatosan, hogy a másik ember éppen miként bőtöljön, vagy hogy kevesebbet igyon, vagy kevesebbet egyen, vagy ne telefonáljon annyit, vagy ne számítógépezzen annyit, ugye, mint a gyerekeknél, de van ennek általában egy buktatója. A rövid történet úgy szól, hogy elvittek egy gyereket egy úgynevezett mesterhez, ez egy keleti történet, ez Japánban történt sok száz évvel ezelőtt. Elvittek egy gyermeket, és megkérték, hogy mondja meg neki, hogy ne egyen annyi cukrot, mert rossz az egészségére, és hát tönkreteszi magát. És hát elvitték, és azt mondta ez a mester, hogy rendben van, jöjjenek vissza 3 nap múlva. Jöjjenek vissza 3 nap múlva, jönnek is vissza 3 nap múlva, jön a gyerek, oda megy a mester, letérdel hozzá, megfogja a 2 kezét oldalt, a szemébe néz, és mondja neki, hogy ne egyél cukrot folyamatosan, mert tönkre teszed az egészségedet, és anyukád aggódik miatta. Jó. Gyermek megígéri, bólint egyet, mennének is el. Milyen egyszerű, ugye, gondolhatnánk. Anyukának eszébe jut, figyelj csak, mester, ezt most miért nem 3 nappal ezelőtt mondtad? Hát az igazat megvan azért, mert 3 nappal ezelőtt én is minden nap cukrot ettem. Tehát nem szeretnék nektek most Bőtről beszélni úgy, hogy mit hagyjatok el. Nem szeretnék azt mondani, hogy ne egyél, vagy ne igyál. Nem szeretném azt mondani, hogy ne káromkodj annyit. Nem szeretnék ilyet mondani nektek, hogy imádkozzatok többet. Nem szeretnék mindenféle buzdítást elmondani most, mert azt hiszem, hogy nem erről szól. A bőtfő alapvetően Isten hiánya. Amikor megszakad a kapcsolat. Amikor bukunk. Amikor szeretetlenek vagyunk. Amikor nem tudjuk megújítani napról napra az odafigyelést. Amikor el akarunk bújni. Az ember elbukott és szégyenében elrejtőzött. Elbújt Isten előtt. Ugye, amikor bankot rabolnak például, akkor a tettesek azok nem mennek be a rendőrségre, hogy mi voltunk azok, hanem elrejtőznek, hogy nehogy lebukjanak. Ha a gyermekeink is, gondolom, ezt tudjátok jól, elkövetnek egy csint, például leveli a palacsintás tányért, vagy a poharat az asztalról, akkor elbújik a szülei elől, vagy nem mondja meg, és akkor esetleg ráfogja a macskára, hogy hát a macska volt ott. Igazából ezt szoktuk mi is csinálni. Ott hagyjuk a helyszínt, hogy később rá lehessen fogni valaki másra. Ezt csináljuk mi is. Komoly bűnt követünk el, ugye? De nem merjük vállalni a felelősséget. A legkomolyabb bűn ilyen szempontból azt hiszem, amikor nem mondjuk meg a másiknak, hogy szeretjük. Amikor ezt napról napra nem erősítjük meg. És amikor már nincs itt, akkor már nincs kinek megmondani. Mi is elbújunk így, Isten elől, és gondoljuk, hogy majd nem fognak bennünket megtalálni. De tudjuk jól, hogy előbb-utóbb minden kiderül. Ez az üzenet, szeretett testvérek, arról szól, hogy mi elbújunk, mi alakoskodunk, szerepeket játszunk és viselünk, maszkokat viselünk, és Isten előtt is megpróbáljuk mindezt eltenni. De most gondolkozzunk már egy kicsit, a mindenható, a mindentudó, a mindenhol jelenlő Isten elől, hogy akarunk elbújni? Hova akarunk menekülni a szeretet elől? Gondolkodtatok már ezen? Milyen szeretettel volt Ádám felé az atya? Nem nyúltva a bokorba, nem rángatta ki így a grabancánál fogva, és mondta azt már megint, mit csináltál? Nem, nem, egyáltalán. Belement a játékba. Mi is belemegyünk a gyerekeinkkel a játékba, ugye? De miért nem merünk belemenni felnőttként is, gyerekként a szívnek az igazi játékába? Gondolkodtál már ezen? Elköveti Ádám a lehető legnagyobb bűnt, testvérek, nem is tudjuk felfogni, hogy mit jelent az. Azt mondod, hogy van gyilkos, vannak gazemberek, vannak bűnözők. Ez mindennél nagyobb bűn. Mindennél. Isten elől elbújni. És nézzétek meg, Isten miként bánt vele. Hol vagy? Hol vagy most? Hát szerinted az Isten nem tudja, hogy hol vagy. Dehogy nem. Pontosan tudta. Hogy lehet ekkora szeretettel bánni az emberrel? Nem hiszem, hogy mi így szoktunk reagálni, vagy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de hogyha az én lányom valami csibészséget elkövet, akkor nem azt kérdezem, hogy kicsi szívem, hát te hol vagy, mit csináltál? Nem, nem. Általában ilyen szép nagy lesz a fejem, hogy alig bírok átmenni az ajtón, és nagyon mérges leszek, és nagyon elkezdem mondjuk úgy, hogy hát piszkálni. Isten nem ezt tette. Nem ezt tette. Viszont, ha végig gondoljátok a történetet, akkor van benne egy tanulság. A lényeg az egész történetben az az, hogy az ember elbújt Isten elől, és megtanult bujkálni. Megtanult elrejtőzni. Azóta is ezt csináljuk. Bujkáló, rejtőzködő életet élünk, kínosan ügyelünk arra, nehogy kiderüljenek a gondjaink, a problémáink, a hiányosságaink, ugye? Szép arcot próbálunk mutatni. Ádám is ezt tette. És hogyha most azt hittek, hogy az Ádám az egy név, akkor testvérek, szólok nektek, az Ádám annyit jelent, hogy ember. Tehát, hogyha te nő vagy, ez rád is ugyanúgy vonatkozik. Ezt csinálja az ember. Miért tette ezt? Mert magára nézett, és látta, hogy mezítelen. Tudjuk jól mindahányan, hogy mikor követünk el hibákat, nem? Valóban kell nekünk tényleg külön 10 parancsolat, hogy megmondják, hogy milyen dolgokat teszünk? Nem. Nagyon is jól tudjuk, benne van a szívünkbe az, hogy mi az, és mikor teszünk rosszat, nem úgy, ahogy jó ez a dolog. Ezért el is szoktuk szégyellni magunkat, ugye? Nem nagyon szoktuk elmondani azt, hogy milyen bajaink vannak, meg hogy mit tettünk. De a bukás előtt ilyen nem volt, testvére. A bukás előtt Ádámnak nem az az én tudata, öntudata volt, mint most neked, vagy mint nekem, hanem Isten tudata volt. Ő nem úgy tudott magáról, mint hogy mi most tudunk magunkról. Mindaz, amit saját magáról tudott, Istenen keresztül tudta magáról. Ő Istenre nézett, Istennel foglalkozott, és amit Isten közölt róla, ő annyit tudott saját magáról. El tudjátok képzelni, hogy milyen én képe, önképe volt Ádámnak? Soha nem hallotta azt, hogy buta vagy. Soha nem hallotta azt, hogy szerencsétlen vagy. Soha nem hallotta azt, hogy tanulj többet. Soha nem hallotta azt, hogy dolgozz többet. Soha nem hallotta azt, hogy gyenge vagy, vagy hogy lusta vagy. Meg minden egyes negatív dolog, amit mi mind hallunk, és oly sokszor megkaptunk. Ádám soha ilyet nem hallott. Csak is jót hallott magáról. Ezért nem volt, mint addig szégyelnie. Ott járt mezítenül a kertben, de nem volt mit egyáltalán szégyelnie, mert csak jót hallott magáról. És akkor jött a bukás. Istenről saját magára nézett. A keresztről a gyászunkra nézünk. A feltámadásról helyett a sírjainkra nézünk. Az élet helyett a temetőinkre nézünk. És hagyjuk, hogy saját gondolataink megöljenek minket, megmérgezzenek bennünket, démonokká tegyenek minket. Hát, testvérek, gondoljuk el ezt. Képzeld el azt, hogy Isten rólad is csak jót mond. Képzeld el azt, hogy te valójában jó ember vagy. Képzeld el azt, hogy mindazt, amit mondtak neked eddig, az lehet, hogy nem igaz, mert a szeretet az csak a jót látja. Amikor a gyermekeinkre nézünk, akkor nem a hiányosságokat látjuk, hanem a tündöklésüket. A szemükben nézzük a fényt, a csillogást. Nem azt, hogy éppen mit tört el, vagy hogy hányast hozott haza. Hát vajon Isten hogy néz ránk? De ugye nem ez a tapasztalatunk. Észreveszünk, hogy nincs minden rendben. A halál tizedel bennünket. Betegségeink vannak, fájdalmunk vannak, nyomorúságunk van. Látjuk, hogy nincs rendben a világ. Mert nincs rendben a világ. Ezért aztán mi is takargatjuk magunkat. Ezért aztán mi is elkezdünk rejtőzködni, elkezdünk színjátszani, és el akarjuk rejteni azt, aki valójában vagyunk. Mert nem akarjuk, hogy fájjon még jobban. Nem akarjuk, hogy más tudja a gyengeségünket. Nem akarjuk sokszor, hogy a többi ember lássa a gyászunkat. Mondok egy példát. Elég szomorú tapasztalat, de meg kell, hogy osszam veletek. Amikor temetői család jön, és fáj, és neked is fáj, mert elkezded átérezni azt, hogy a másik milyen. És a gyászt igazából nem lehet eldugni, ugye? De azért megpróbáljuk. Azért sokszor megkérnek bennünket, hogy ott a helyszínen személyes részvét nyilvánítás ne legyen. Mert dugjuk el a fájdalmunkat is. Ugyanígy. És nem tudjuk megosztani a másikkal. Eldugjuk a gyengeséget, és egy olyan képet akarunk mutatni, ami úgy gondoljuk, hogy elfogadható. Persze most már, hogy mondjam, ügyesebbek vagyunk, trükkösebbek vagyunk. Ádám annak idén még a bokor mögé bújt el, most mi ehelyett címek, rangok, ügyek, fontosság, elfoglaltság, munka és hasonló. Most éppen ezt kell csinálnom, oda kell fussam, nem tudok most veled foglalkozni. És nem csak Isten előtt bújunk el, hanem egymás elől is elbújunk. Van egy rossz hírem. Ebben abszolút nem különbözünk a többiektől, akik kint vannak, mármint a világtól. Mi is bujkálunk. Mi is jobb képet szeretnénk mutatni magunkról, nem? Mint amilyenek vagyunk. Alkalmasint eljátszok a különböző szerepeket, eljátszom otthon a jó apának a szerepét, a feleségem eljátsz a jó anyának a szerepét, ő süt, főz, én vágom a fát, vagy begyújtok például, a kislányom eljátsz a jó gyermeknek a szerepét. Eljátszok a jó pap szerepét, a jó gyülekezeti tag, a lelki embernek a szerepét. Bejövünk és azt mondjuk, eljöttem templomba. Ügyes vagyok. Örülhetsz neki, hogy eljöttél templomba, attól még nem vagy ügyes, az kötelességed, ha keresztény vagy, valójában. De amikor meg hazamegyünk, és a szomszéd mit csinál? Nyuszt, testvérek, nyuszt, hogy vasárnap délután 3-kor kezdi el nyírni a füvet. Nekem ilyen szomszédom van. És aztán fölhúzom magamat rajta. Miközben itt meg eljátszottam a jó lelkésznek a szerepét, ugye? Tudjátok, hogy miről beszélek, ugye? Szerepeket játszunk. Én ebben kifejezetten profi vagyok, ugyanis világéletemben szerep játszottam. A szerepjáték egy olyan játék, amit összegyűlnek emberek, fiatalok többnyire, és van egy szabályrendszer, van egy világ, valaki kitalál egy történetet, és az embernek pedig szerepet kell játszania. Ez olyan szerepjáték volt, amilyen varázslatos volt, voltak benne varázslók, volt benne pap, volt benne orgyilkos, volt benne harcos, volt benne hőslovag, és így tovább. És az volt a játék, hogy választasz egy szerepet, és el kellett, hogy játszad. Ez azért nagyon jó egyfelől, mert bele tudja az ember érezni magát a másiknak a helyzetébe. Végig gondolja azt, hogy ő milyen lehet, milyen 70 évesnek lenni, milyen nyugdíjasnak lenni, milyen erősnek lenni. Milyen gyengének lenni? Milyen szerepben lenni? De ezek mindig cserélgetnek. Mindig váltakoznak, ugye? Az ember valójában miért ugyanaz marad? És mutatjuk az álcát, mutatjuk az álarcot, és féltjük magunkat. Ez azért nagyon érdekes, mert te is arra vágysz igazából, hogy úgy szeressenek, ahogy vagy, nem? Arra vágysz, hogy úgy szeressenek, ahogy te vagy, ahogy te ismered magadat. De hogyan szeressen az én feleségem úgy engem, vagy én hogyan szeressek téged, ha közben nem mondod el, hogy milyen vagy? Ha közben nem mutatod meg? Ha közben inkább a jó feleség vagy a jó férj szerepet próbáljuk játszani? Mert az még érthető, hogy egymásod szerepeket próbálunk játszani. Itt ezen a szinten, itt a viszintes szinten. De Isten előtt bujkálni? Ott takargatni? A kereszt előtt üzletelni az érzésekkel? Az életeddel? A perceiddel? A napjaiddal? A hónapokkal? Az évekkel? És aztán pedig hirtelen, mint a por, Így elfújja a szél az egészet, és itt vagyunk kifosztva. Miért van ez? Mert nem akarunk bizonyos dolgokat odaadni Istennek, testvérek. Sok dolog lehet ez. Lehet, hogy van egy gyengeséged, amit nem akarsz vele megosztani. Lehet, hogy valamiféle bukásod, vagy rossz szokásod van, vagy például, mint nekem, én dohányzok, nem akarom neki odaadni a cigarettát, pedig oda kéne. Mindig szoktak szólni a presbiterek is, hogy letehetném. És pont itt jön a bőjt. Pont ezért mondtam nektek azt a történetet, a cukorral kapcsolatosan, hogy 3 nappal ezelőttig én is mindig cukrot ettem, mert a lényeg az egésznek, hogy az ember szembesülni tudjon azzal, hogy igenis lehet állatsz nélkül élni. Igenis le lehet vetni azt a bizonyos állatsz, igenis lehet szeretni. Azt, hogy ez kényelmetlen, ez fárasztó, ez igaz? Ez igaz. Ez igaz. De hogyha állandóan bujkálni akarunk Istenen, akkor ki előtt akarunk majd megmutatkozni egyáltalán, vagy kinyílni? Mert ugye a jó gyerek szerepét is el kell játszani, mert lehet, hogy az apám az olyan, amilyen. Vagy a jó szülő szerepét. Ismeritek ezeket, nem? És akkor el akarunk bújni Isten elől. Megpróbáljuk elrejteni a dolgainkat, mint hogyha nem látná. Vagy mint a muszlimok, hogy isznak. Azt hallottam, ugye nem, nekik nem lehetne alkoholt inni. Így. Rátesz így a kezét, itt a pohára, hogy az Isten úgy nem látja. Milliók. Ugyanígy. A képmutatás az nem csak itt van. Mindenhol van. Mindenhol, ahol nincsen nyílt, tiszta, szabad kapcsolat, szeretett kapcsolat az Istennel, a képmutatás rögtön mindig ott lesz. Pedig, ahogy a Zsoltárok mondja, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Elfelejtjük, hogy kiformált a csontjainkat édesanyánk méhében. Elfelejtjük azt, hogy Isten sokat a jobban ismer bennünket, mint mi saját magunkat. Tökéletesen jól ismer. Minden tud. Nem félelmetes? Milyen lehet egy olyan emberrel beszélgetni, aki mindent tud? Mi lehet Istennel beszélgetni? Őszintén megmondom, hogy nekem volt ilyen tapasztalatom. Ismertem egy embert, aki, ha hiszitek, ha nem, de úgy igaz, ahogy én most itt állok, aki látta a gondolataimat. Na hát vele elég nehéz volt beszélgetni. És ilyenkor ugye belép a félelem, belép a kín, és elkezdünk dugdosni. Na de hát, gondolhatnánk, hát de most ez nem az Úristenen múlt az egész. Amikor valamelyikünk elbukik, az Úristen van, oda kapaszálja, hogy hoppá, mi történt, felbukott ez a kis gyermek. Ez nem volt benne a tervemben, ugye? Ez nem volt bekalkulálva? Nem. Ő pontosan tudta, hogy ez hogy fog történni. Pontosan tudja, hányszor estél el, pontosan tudja, hány bukásod volt, pontosan tudja, hány szeretetlenséget követtél el, pontosan tudja, hogy mennyire fáj néha, pontosan tudja, hogy hogyan szeretünk, pontosan tudja, milyen az űr a szívedben, milyen a bőjt, amikor hiányzik valami, amikor nincs szeretet, amikor egyedül vagy, és hogyan próbálsz bujkálni. Gondolhatnánk, hogy a próféták és a szentek okosabbak voltak, mint mi. De ez nem igaz. Nem igaz. Dávidnak is volt egy időszak, amikor azt hitt, hogy el tud dugni dolgokat Isten előtt. Ugye ezt így nem írja a Szentírás, de azért tudjuk jól Betsabénak a történetét, meg Úriást, hogyan ölette meg gyakorlatilag. Vajon Dávid azt gondolt, hogy az Isten nem látja őt, tényleg? Megpróbálta titokban tartani? Aztán, hogyha elolvasod a 139-es Zsoltárt, akkor meglátod és rádöbbensz arra, hogy Dávid megtanulta, hogy nem tud elbújni, és ezt el is mondta. Megfogalmazta. Uram, te megvizsgálsz engem, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Dávid az első néhány versben csak egyszer rácsodálkozik, hogy mennyire ismeri őt az Úr. Rácsodálkozik arra, hogy nem tud elbújni előle. Általában az életünk folyamán, ugye, amit mondott, 3 testhelyzet az, amiben vagyunk. Állunk, ülünk, vagy fekszünk, és Isten mindegyiket ismeri. mindhárom testhelyzetemet tökéletesen ismered. Vagyis más szavakkal mondva, a napnak minden egyes másodpercében pontosan tudod, hogy mit teszek, pontosan tudod, hogy mivel töltöm az időmet, akár ébren vagyok, jártamban, keltemben mit teszek, mit gondolok, akár ha leülök egy kicsit megpihenni, vagy ha éjszaka lefekszem és alszom, akkor is pontosan tud róla mindent. Most is tudja, hogy mire gondolsz, miközben én prédikálok. Bizony. Bizony. Azt mondja, te ismered szándékaimat is. És talán ez még fontosabb. Mert azt hiszem, ezen a téren egy kicsit be vagyunk csapva. Azt hiszük, és sokan élnek ebben a hitben, hogy Isten azt nézi csak, hogy éppen mit cselekszel, vagy mit teszel. Nem. Nem csak azt. Vizsgálja a szívedet. A szándékainkat vizsgálja. Ezt nagyon fontos érteni, hogy ő a szándékainkat nézi. Tudja. Lehet, hogy valamit nem csinálsz jól. És valószínűleg van egy csomó olyan dolog, amit nem csinálsz jól, de ezt azért merem mondani, mert nekem is van egy csomó olyan dolog, amit én nem csinálok jól. Valószínűleg veled is így van. De Isten attól még látja azt, hogy jót szeretnék tenni. Tudja, hogy nem szándékosan rontom el. Nincs olyan, hogy egy házasságot szándékosan tönkreteszek, és elválok. Ezt tudja jól Isten. Nincs olyan, hogy egy gyermeket tönkreteszek, és rosszul nevelem fel szándékosan. Mert ilyen nincs. De attól még bele bukhatunk sokszor. Tudja, hogy jó a szándékunk, és én is elhiszem rólatok, hogy jó a szándékotok, de közben elszúrjuk. Pál ezt megírja, ugye? Római levélben. Mondja is, hogy szándékozom azt, hogy jót tegyek, de folyton folyvást elszúrom, és nem azt teszem, amit tenni akarok valójában, hanem valami mást. Nem úgy jön össze. Isten azonban a szándékot a szívedet nézi. Azt nézi, hogy hogyan teszel dolgokat. Nem csak az, hogy mit. Hogyan mondod meg a kedvesednek, hogy figyelek rád. Azért mondom ezt, mert ez most nekem nagyon-nagyon közvetlen tapasztalat. Tegnap este elmentünk egy 50 éves hölgyhöz, nagy buli volt a kaszinóba, nem maradtunk soká, nem is erről szól az egész, hanem elmentünk és egy kicsit jól éreztük magunkat. És egy picit táncoltam. És a hölgyeket táncoltattam meg, miközben az öregekkel ott ült a feleségem. És nagyon furcsa volt, de közben rágondoltam, és őt néztem. És neki rosszul esett az, hogy nem táncoltattam meg tegnap este. Ennyi. Nem akartam rosszat. És próbáltam neki ma elmondani, és remélem, hogy megértette, de ez ilyen egyszer is nagyon sokszor. Apró kis dolgok. Ne gondoljunk nagy dolgokra, hanem az, hogy milyen szívvel fordulsz oda. Csodálkozhatnánk azon, hogy Isten ismeri a gondolatainkat is, de hát értsük meg. Pontosan ismer, pontosan tud minket, pontosan figyel ránk, pontosan tudja, mit csinálunk. És ennek örüljünk. Nem a nagy testvér néz téged az interneten keresztül, hanem a mi atyánk figyel ránk. Az Isten figyel minket. És amikor Isten ránk néz, és amikor tud minden dolgokról, akkor nem úgy néz ránk, mint a börtönben a fegyőrrabokra, hogy lesi minden lépésüket, és előkapja a gumikolbászt, hogyha arról van szó. Nem. Szeretettel figyel. Ez nagyon megszabadító érzés, hogyha az ember valóban átéli. Ez nagyon szeretetteljes dolog. És lehet, hogy rosszul teszünk dolgokat, de Isten a szeretete miatt figyel bennünket. A szeretete miatt néz és tud mindenről. Fontos vagy neki. Fontos vagyok neki. Én sem nem akarom elhinni, értsétek jól. Engem szeret valaki? Tényleg? Pedig mennyiszor megbizonyítja? Törődik velünk. Oltalmaz és véd minket. Ezért van minden pillanatban az életünkben. Na ez jó. Ez valóban jó. Minden oldalról körülfogtál, ahogy mondta Dávid, kezedet rajtam tartod. Ez teljes védelem. Elől, hátul, felettem, jobbra-balra, mindenünnen. Teljes betakarás. Isten ezt teszi velünk. Mert olvashatnánk úgy a 139-es Zsoltárt, hogy fú, de ciki, nem tudok elbújni Isten előtt, ez mindig engem néz, folyamatosan figyel, nem lehet egy olyan mozdulatom sem, tudjátok, mint hogyha valami apa figura. De nem. Nem így. Nem nagy testvér, hanem igazi atya. Ugyanis hová mennénk, ahogy írja a 139-es Zsoltárba Dávid, hová menjek lelked elől, orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, és a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Hova mehetnénk át lelke elől? Hívőként, hogy is mondjam, mármint akik itt vannak, és kicsikét az Istenben hisznek, mert szerintem ez benne van mind a hányatoknak a szívetekben, elég nehéz mutatvány lenne elbújni Isten elől. Ugye? Nem csak azért, mert mindenhol ott van, nem csak azért, mert a lelke bennünk él, hanem azért, mert ő neki a tudása rólunk, testvérek, az minden pillanatban ott van. Mire gondolok? Vagyunk itt többen gyászolók. Elvesztettünk szeretteket. Mit tudhatunk mi azokról, akik elmentek? Azt tudhatjuk, testvérek, hogy Isten tud róluk, és Isten szereti őket is. Ez legyen az igazi vigasztalás. Mert lehet, hogy ez egyfajta rossz hír, hogy Isten mindig mindent lát, és Isten benned él, és bennem is él, és mindenről tud, de a másik oldalról ez egy megnyugtató dolog. Azt ígérte, soha nem hagy el. Minden napon veled leszek a világ végezetét, veletek leszek. És ezt jó látni. Jó látni, hogy itt él bennetek, hogy bennünk. Hogy soha nem fog elhagyni, és hogy valójában biztonságban vagyunk. Ez jó. És akkor tudjuk, hogy hova lépünk ki. Ugyanakkor gondolj bele abba is, ha Isten lelke benned él, és bennem él, és mindent hall, és mindent lát, még a gondolatainkat is, akkor fel tud-e fogni ennek a súlyát? Nagyon sokszor saját gondolatainkat se ismerjük. Az érzelmeink elragadnak bennünket. Nem vagyunk képzettek a szívnek a terén nagyon sokszor, ugye? De Isten mindezt tudja. Van is egy ilyen tanítás régről, hogy az igazi mester az, aki a saját összes gondolatát fel tudja ismerni. De ez azt jelenti, hogy Isten segít neki felismerni azokat. Hiszen hogy tudnánk felismerni az összes gondolatunkat? Úgyhogy örülhetünk ennek. Örülhetünk ennek. Mert egyébként fordítva gondolhatnánk, képzeljétek el, hogyha lenne egy hangszóró a fejünkön, és minden egyes gondolatunk onnan elhangozna, amit éppen gondolunk. Mi lenne, ha föl lenne írva mindig a homlokodra ilyen futóba, hogy éppen mire gondolsz? Ugye? Elég félelmetes lenne. Elég. De Istenet nem tudod eldugni. Nem. Értsd meg, nem lehet előlelni. Ez persze kicsit ijesztő, de ez arra ösztönöz bennünket, hogy annál jobban figyeljünk oda a gondolatainkra, annál jobban figyeljünk oda az érzelmünkre, ne ragadtassuk el magunkat, mert különben ugye el szoktunk bukni. Tehát, összefoglalva, Isten bennünk él, és mindent lát, és mindent tud. Akkor hova akarsz elbújni? Én hova bújhatnék? Ezzel a kénytelen ide kijönni a szószékre, és elmondani mindezt. Hogy is mondja a 139 Zsoltár tovább? Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, napok is, amelyeket nekem szántál, ez a mai nap is, bár még egy sem volt még meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Hová is rejtőzhetnénk? Ő formát. Az örökké valóságban látott bennünket, tudja, hogy kik vagyunk, tudja a szívünket, még meg sem formált bennünket, de már ismert akkor minket. És pontosan tudja, minden egyes gondolatunkat. És terve van velünk. Terve van az életünkkel. Ugyanúgy, ahogy Dávid mondja, milyen csodálatosak a te szándékaid. Az Isten szándékaira rátekinteni. Az örökké valóságra. A megváltásra. Nem a vérre, hanem a szentségre. Régebben költöttem egy verset ezzel kapcsolatosan, hogy mondjam el. Halottainkból élünk, a kifolyt vérből. Az epéből, nyákból, a tenyésző penészből. Ritka szemfedélez, mi kevesnek adatik, miközben megcsúfolják az égbe magasztalik. Koszos ruhája foltos és csupalik. Alig látják meg szétsugárzó szemét, tömjént jó illatot elárasztó kezét. Csak a sebet nézik, a terjengő fekélyt, balga értelmüknek talajt adó sekélyt. A Krisztusra, a Krisztus szándékra, arra, hogy ismét jó leszel, arra, hogy ismét tökéletessé tesz, arra, hogy ismét szenté, tisztává, szeretetté. Gondoljunk végig, hogy miért is akarnánk elbújni Isten előtt, hiszen olyan jó, hogy mindent tud. Arra is gondolhatsz, hogy tudja az imáidat, tudja a fájdalmadat, tudja a gyászodat, és tudja az örömeidet. És mielőtt még elmondanád ezeket, már akkor tudja. Gondolj bele, mi lenne akkor, ha Isten nem ismerne minket? Mi lenne, ha nem ismerné a járásunkat, nem ismerné az ülésünket, a fekvésünket? Mi lenne, hogyha nem tudna mindent rólunk? Mi lenne, ha nem látná, hogy mi van a szívedben? Hogyan is lehetne akkor bármiféle kapcsolatunk vele? Hiszen a férjünkkel, feleségünkkel is olyan kapcsolatban vagyunk, hogy tudhatja a másik. És gyakorlatilag ez a legszebb, hogy tudni a másikat, megismerni a másikat. Ugyanezt írja a Szentírás, amikor Ábrahám bement Sárának a sátrába, és megismerte őt. Ez az a szeretet, az ismeretnek a szeretete. Ezért mondja a 139-es Zsoltárba Dávid folytatván, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Vizsgálj hát mennünket meg, atyánk, hiszen úgyis ismersz minket. Úgyis tudod, tudja ő, hogy milyen a te szíved, és milyen az én szívem. És nézd meg, atyánk, kérünk téged most, ha valami álnokság lenne a szívünkbe, tisztíts meg minket. Lássuk meg a rossz szándékainkat, lássuk meg azt, hogy hogyan megyünk neki ennek a bőjtnek, lássuk meg azt, hogy 3 nap múlva talán már te se eszel, vagy én se eszek cukrot, de mindezt Istennel való kapcsolatba, a vele való ismeretbe, abba a szeretetbe. Mert ő ezt megmutatja, és, hogy is mondja Dávid, vezess engem az örökké valóság útján. Ez legyen a bőjt, testvérek. Legyen az örökké valóság útja. Taníts meg így bennünket, Istenem. Olyan életet élni, amelynek örökké való értéke van. Az örökké valóság útján vezetve, ami odavisz a szeretetbe, a fénybe, a tisztaságba, a tökéletességbe. Ami nem múlik el, aminek örök értéke van. Vizsgáljon meg bennünket az Isten hát, így bőjt föl. Ő valóban tud mindent. És próbáljunk elő nem elrejtőzni, hanem tényleg kitárni előtte a szívünket, hiszen úgyis mesztelenek vagyunk előtte. Mert nincsen olyan teremmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Zsidókhoz írt levél 4.13. Amikor mezítelen vagy, akkor nincs mit takargatni. Akkor nem tudsz semmit se elrejteni. Erre azt szokták mondani, látszik a mesztelen igazság. A ruhával sok mindent el tudunk rejteni, de testvérek, ismeritek a történetet, amikor a mesztelen igazság bement a városba? Ránéztek, és agyon akarták verni. Mert mezítelen. Nagy nehezen megúszta, kiment a városból, találkozott a példabeszéddel. És a példabeszédnek nagyon szép, csinos, díszes ruhája volt. Megkérdezte, hogy nem adnád ide a ruhát? Mert akkor lehet, hogy a példabeszédnek a köntösébe az igazságot lehet, hogy elfogadnák. Ugyanis mi a mezítelen igazság? Elmondom nektek. A kereszt. Ne keressetek mást. Csak is a kereszt. Csak is. Az Úristentől is elvették a ruhát, emlékeztek? Köntösére sorsot vetettek? Emlékeztek? Kár lenne, testvérek, olyan életet élni, amiből hiányozna a kereszt. Ami folyamatos szerepjátszás, mert ha megtanultam valamit a szerepjátékban, az az, hogy mindenki szerepet játszik, és az, hogy nem érdemes. Mert Isten arra vágy, hogy mezítelenül álljunk elé, fájdalmaddal, kínoddal, örömöddel, gyászoddal, bánatoddal, ünnepeddel, bőtfő és minden napon a világ végezetéig. És erre bátorít bennünket. Merjünk kinyílni előtte. Merjünk kinyílni egymás felé. Mert csak is a nyitottságban van szeretet. A titkos szerelem mindig paráznasághoz vezet. Tudhatjátok, ugye? Csak is abba. És nem azt fogjuk hallani, hogy te egy büdös kis bűnös vagy, hanem azt mondja nekünk a jó atyánk, hogy az én gyermekem vagy. És azért küldtelek, azt terveztem veled ezen a világon, hogy mindig a keresztet tekints, és azon keresztül mert mutatni, mert adni, és mert szeretni magadat és a többi embert. Csak merjünk elé állni e mai napon is, és merjünk azok lenni, akik valójában vagyunk. Merjünk közel húzódni hozzá, hogy valóban átöleljen, és megtanuljuk, és megértsük az ő szeretetét, és az örökké valóságban örvendezni fogunk. Adj az Isten, hogy így legyen. Így kívánok. Áldott, bőjtfő vasárnapot nektek. Amen. Ilyetek, adjunk hálát imádságban. Édes drága atyánk, jó tudni, hogy te tényleg tudsz, hogy te valóban ismersz minket, és hogy te valóban jó szándékkal és szeretettel formáltál, hoztál el világra, és kísérsz el bennünket. Jó tudni azt, hogy te vagy az, aki valójában szívünknek a legmélyét is látod. Hogy láthatod a mi rebegő lelkünket. Láthatod azt, ahol mi legbelül kicsin gyermekek vagyunk. És láthatod, hogy hányszor törték már szét a mi szívünket, hányszor okoztak nekünk fájdalmat, és mi is hányszor vétkeztünk. Jöjj hozzánk! Jöjj hozzánk, és maradj velünk a te kegyelmeddel, a te szent fiadnak a keresztjével, annak fájdalmával, de leginkább örömével, a feltámadásnak a tudhatóságával, hogy tudhatjuk azt, hogy igenis van örök élet. Ebben az örök életben tarts meg már most bennünket, add, hogy egyre jobban tudjunk úgy alakulni, napról napra, ahogy te azt ki akarod rajtunk ábrázolni. És hagyj adjunk hálát és köszönetet az elmúltakért. Minden egyes mosolyért, minden egyes percért, minden egyes évért. Az eltávozottaknak a szeretetéért, az eltávozottaknak a szándékaiért, az ő munkájukért, azért, akik itt voltak, és ahogyan áldásokat árasztottál rajtunk keresztül mi ránk. És kérünk, mi, akik itt vagyunk, hagyj maradjunk meg a te tanításodban. Hagyj maradjunk meg az igében. Add, hogy tudjunk valóban mezítelenül eléd állni, és nyitott szívvel élni az életünket egymás felé is. Hiszen oly sok titok, oly sok minden rakódott le az elmúlt évtizedekben, amiket nem beszéltünk ki, amiket nem mondtunk el, amiket titkolunk mind a mai napig. Kérünk téged, hogy mindezeket hozd felszínre, hogy mindezt letehessük fiat kereszténél, és örvendezve tudjunk ismételten egymásra tekinteni. És így mondhassuk azt, amikor megkérdezel bennünket, hogy ember, hol vagy? Itt vagyunk, atyám. Itt vagyunk. Hála néked érte. Amen. Amen.